Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Bukarestben továbbra is feszült a politikai légkör. Kormányalakítási tárgyalások, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok és bizonytalan parlamenti többségek között próbálják megtalálni a következő időszak irányát. Közben egyre inkább az a kérdés, hogy lesz-e stabil kormányzás vagy újabb átmeneti megoldások és technokrata forgatókönyvek következnek. De mindez nem csak a főváros politikai elitjének a játéka. A döntések közvetlenül hatnak a megyékre, az önkormányzatokra és a mindennapi életre is. Maros megyében például egyszerre vannak terítéken évtizedek óta húzódó beruházások és azonnali megoldást igénylő gazdasági kérdések. Az Ázomúr és vegyipari kombinát jövője, a Radnóti hőerőmű befejezése, a ratosnyai vízi erőmű körüli viták, valamint az autópályaépítések előrehaladása mind-mind olyan ügyek, amelyek több ezer család megélhetését és a térség fejlődését befolyásolják. A mai napra kész vendége Novák Levente, Maros megyei szenátor, akivel az országos politikai erővonalaktól a helyi fejlesztésekig vesszük végig a legfontosabb kérdéseket. Szó lesz politikai alkukról és törésvonalakról, gazdasági döntésekről, környezetvédelmi dilemmákról, valamint a medvekérdésről is, amely egyre több településen vált mindennapi problémává. Beszélgetésünket ma délelőtt rögzítettük. Jó napot kívánok, szenátor úr! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást.
Aktuál politikával kezdünk. Hogy áll most a kormányalakítás? 11 óra 35 perc van most. Nikus Ordán államfő a kisebb parlamenti pártokkal a második körös hivatalos konzultációt tartja. Mi lehet itt a cél? Pott, Pácsé, ilyen nagyon-nagyon kis pártokkal egyeztet. Cél lehet az, hogy a szociáldemokrata párt köré gyűjtsön egy többséget?
Először is kell találjon egy olyan miniszterelnök jelöltet,
Szorinj
aki
Vivian.
Vállalja, és aki olyan többséget tud maga köré kialakítani, amelyikben nem vesz részt az AUR például. Ugye ezt kijelentette mindenki, hogy nem szeretne egy olyan többségbe részt venni, amit az AUR támogat. Most, hogy megpróbál ő még olyan támogatókat behozni egy kisebbségi kormány mögé, akik ott hagyták ezeket a szélsőséges pártokat, mint például a Pottot, vagy az SOS Romániát, a Sosolka pártját, lehet egy gondolat a fejébe, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stabilizálódjon az országba a politikai helyzet, ahhoz egy nagy koalíció kell, nem egy ilyen szedetvetett, foldozott többség.
Igen, csak hogy a nagy koalícióban esetlegesen résztvevő pártok, PNL-é, Mentsétek meg Romániát szövetség, ők olyan nyilatkozatokat tettek, amik teljes mértékben elhatárolódnak ők ezek szerint a szociáldemokrata pártól. Tehát látja ön azt, hogy van még visszaút, tehát vissza lehet csinálni azt a régi nagy koalíciót, amit Grindy Jánoék felrobbantottak?
Tehát igen, valóban a liberális, főleg a liberális párt és a liberális párt elnöke Bolozsán annyira meredek és elhatárolódó döntéseket hozott és nyilatkozatokat tesz, ami nagyon megnehezíti azt, hogy még egyszer összeálljon ez a...
Megnehezíti, vagy ellehetetleníti? Vagy a politikában nincs ilyen, hogy lehetetlen?
Én nem gondolom azt, hogy lehetetlen. Én nem gondolom azt, hogy lehetetlen, mert nem gondolom, és nem tartom normálisnak azt, hogy személyes sérelmekből, személyes ambíciókból egy ország sorsát kockáztatjuk, és hogy kitegyük az országot annak, hogy nagyon komoly összegeket veszítsen az Európai Uniós pénzekből, és ilyen hosszú időre instabilitást okozzon. Én azt gondolom, hogy úgy Bolozsán, mint Grindy Jánó, nem a személyes érdekeiket kéne szem előtt tartsák, hanem az ország érdekét. Én hiszek abba, vagy még remélem azt, hogy félre tudják tenni ezeket az ilyen saját politikai ambíciójukat, mert most legyünk őszinték, azért tart ki ez a döntés mellett szerintem a liberális pártban azt látja, hogy azt gondolja, hogy politikai tőkét tud ebből kovácsolni, hogy beállították most saját magukat áldozatnak. Mondjuk úgy.
De hát ami egyébként azok is áldozatok is, hát Szoringrin
de
hát János.
Ahhoz, hogy áldozat legyél, ahhoz kettőre van szerintem szükség. Tehát ahhoz, hogy ez a viszony ide jutott kettejük közt, a két párt között, a liberális párt és a szociáldemokrata párt között, ahhoz mindkettőre szükség volt. Nem, én nem fogom megvédeni a PSD-t, vagy a szociáldemokrata pártot, vagy Grindán. De ahhoz, hogy ide jutottak, ahhoz szükség volt Bolozsánra is. Most szerintem a felelős döntés az lenne, vagy felelős cselekedet, hogy félretenni ezeket a személyes sérelmeket, és most a következő időszakban stabilitást és kormányzást biztosítani az országnak. Nyilván most nem várja el azt senki, hogy a liberális párt Grindánot támogassa, vagy Grindánék támogassák ismét Bolozsán. De találjunk egy olyan közös nevezőt, aki megint fel tud sorakozni mindaz a négy párt, aki eddig is a kormánykoalíciót képezte.
Ez az elmélet, a gyakorlat, az sikerülhet? Képesnek látja ön Nikus Sordán államfőt arra, hogy ezt meg tudja oldani? Szokták mondani, vagy egyre gyakrabban mondják ebben az időszakban, hogy itt az államfő játékosságára van szükség. Itt most, amint a kormány megbukott, onnan kezdve Nikus Sordán vált főszereplővé, az ő kezében van a döntés. Neki kell megbíznia valakit kormányalakítással, és neki kell mostantól felvállalnia ezt az egész ügyet. Milyen államfőnek tartja őt? A felmérések azt mutatják, hogy május 26-án lesz egy éve annak, hogy hivatalba lépett Nikus Sordán. A felmérések azt mutatják, hogy a lakosság jelentős része, 70% elégedetlen az államfő tevékenységével.
Igen, tudomásom szerint 90 óta egy államelnöknek se esett, zuhant ekkorát a bizalma, mint Nikus Sordánnak. Azt, hogy ő mennyire képes játékos lenni ebbe a helyzetbe, és mennyit tanult, vagy mennyit ismert meg ebből a helyzetből, és a lehetőségeiből, ezt őszintén nem tudom pontosan felmérni, de egy dolog biztos, most az ő kezében van minden. Én azt gondolom, hogy bármit be fog javasolni, vagy nem bármit, de nagyon a javára tudja ezt fordítani. Javára tudja fordítani egy technokrata állam, vagy miniszterelnök jelöltel, javára tudja fordítani, hogy bejavasoljon minisztereket az új kormányba. Én azt gondolom, hogy ő most erre játszik, és ezt az egész instabilitást a saját javára próbálja fordítani. Mert nehéz lesz azt megmagyarázni, hogy miért nem támogatsz egy kormányt ez az instabilitás után? Főleg, hogyha egy vállalható, egy jó szakembert nevez meg miniszterelnöknek.
Traian Băsescu volt államfő, azt mondta, hogy a technokrata miniszterelnök legyen bármilyen jó szakember, a keze az igencsak meg van kötve, és ugyanúgy ki van szolgáltatva a politikumnak, mint ahogy ki van szolgáltatva a politikum által kinevezett miniszterelnök.
Nyilván, de most ugye a vita ilyen személyes sérelmekből jön, és személyes problémákból, hogy a szociáldemokraták nem akarják Bolozsán nem akarja a szociáldemokratákat. Azt gondolom, hogy ha egy olyan technokrata lesz nevesítve, akivel külön-külön mindenki tud egyezni, akkor azt át tudja vinni a parlamenten. Nyilván rengeteg egyeztetést fog ez igényelni, heti egyeztetést, minden egyes döntésre fog kelleni keressen támogatást magának a parlamentbe. Nem erre van most szükség, de ez is lehet egy variáns. Most szerintem stabilitásra van szükség, egy felvállalt politikai kormányra, amelyik mögött egy egészséges, kényelmes többség van, és amelyik véghez viszi azokat a reformokat, amik ellettek kezdve.
Bukarestben elhatárolódnak egymástól a nagypártok, PNL, PSD, USZR. Ez hogyan nyilvánul meg helyi szinten? Maros megyét hogyan érinti? Például a román pártok közötti kapcsolat milyen?
A román pártok között itt a megyében a kapcsolatot én nem tudom megítélni pontosan. Én azt meg tudom ítélni, milyen az RMDSZ kapcsolata a román pártokkal. Tehát van egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami fölött elsiklunk, és amiről nem beszéltünk eleget. 2024-ben a liberális párt kezdeményezése volt az, hogy közös román jelöltet állítsanak a román pártok úgy marosvásárhelyi polgármesteri tisztségért, mint Maros megyé tanácselnöki tisztségért, mint Szászrégeni polgármester jelölt tisztségért. Úgy, hogy 2020 és 2024 között, mint a megyei önkormányzatban, mint a marosvásárhelyi önkormányzatban, az RMDSZ-nek a koalíciója volt a liberális párttal. Na most, az, hogy nem sikerült összehozzák ők ezt az egységes román jelöltet a magyar jelöltet szembe, ahhoz az kellett, hogy mi egy jó viszonyt alakítsunk ki a szociáldemokrata párt megyei vezetőségével. Így sikerült elérni azt, hogy több jelölt volt a román oldalon, magyar jelölt, egy magyar jelölt a mi oldalunkon. Ebből fakadóan normális, hogy mi a szociáldemokrata párttal kötöttünk politikai egyességet úgy Marosvásárhelyre, mint Maros megyére, és ez ma is érvényben van. Azt is sikerült elérni, amit nem akarta senki azt, hogy a régi polgármester tanácsadója alpolgármester legyen. Nem lett az. Nekünk van most egy korrekt viszonyunk a Maros megyei szociáldemokrata párttal, ez az egyesség megy előre, ezt nem fogja befolyásolni a mi részünkről a bukaresti kormányzás összetétele, ez egy helyi egyesség, ezt mi, hogyha szavunkat adtuk, vagy ha megegyeztünk, mi ezt végigvisszük a ciklus végéig. Hogy ők egymás közt hogy egyeznek, vagy milyen viszonyban vannak, én nem szeretném ezt kommentálni, és nem is ismerem pontosan a helyzetet.
Tehát a Maros megyei RMDSZ, vagy az RMDSZ Maros megyében maximálisan megbízik a szociáldemokrata pártban, vagy a politikában nincs ilyen, hogy maximális bizalom, itt pillanatnyi érdekek vannak?
Nem. Tehát mi egy korrekt partneri viszonyban vagyunk ma a szociáldemokrata párt Maros megyei szervezetével. Nem történt még olyan az elmúlt két évben, hogy valamiért a bizalmunk meg kellett volna inogjon egyikbe vagy a másikunkban. Összedolgozunk velük nem csak a helyi, hanem a megyei érdekekért is, és nem csak helyi önkormányzatokban, hanem Bukarestben is.
Igen, ez lett volna a kérdés, hogy Bukarestben is ugyanúgy együttműködnek az RMDSZ-es szenátorok, parlamenti képviselők, a szociáldemokrata szenátorokkal, parlamenti képviselőkkel, tehát támogatják egymásnak a törvénykezdeményezéseit?
Annál több is van szerintem. Az utolsó eset az volt, amikor a vegyipari kombinát, az Azumres szakszervezete meghívta a Maros megyei parlamenti képviseletet egy konzultációra, egy egyeztetésre. Amin én is részt vettem, ott volt a liberális párt, ott volt az AUR, ott volt az RMDSZ, és mi voltunk ott. Én akkor azt ígértem a szakszervezetnek, hogy ami tőlünk telhetik az, hogy megkeressük a kormány tisztségviselőit, aki ezért el tudok menni, az a miniszterelnök helyettes az RMDSZ-nek Táncos Barna, és arra kérjük őt, hogy ezt a vásárlási folyamatot, vagy a szándékot, azt gyorsítsák fel, vagy hozzon minél hamarabb egy döntést. Ne tartsuk az alkalmazottakat és a céget ilyen bizonytalanságban. Meg is szerveztük ezt a találkozót, és eljöttek a kollégák. Eljöttek az AUR-os kollégák is, eljött a liberális párt is, eljött, ott volt az RMDSZ is. Én azt mondtam, hogy és azt hiszem, és gondolom, hogy ami megyei érdek, ami nagy közösségi érdek, ott nem, én azt nem politizálnám el. Ha nekünk az az érdekünk, hogy a repülőteret fejlesszük, akkor az legyen mindenkinek a közös érdeke, ne az legyen, hogy ezt most kisajátítja egyik vagy a másik. Úgy, ahogy az Azumures működtetés és felvásárlása, én azt gondolom, hogy az egy megyei érdek, sőt, országos érdek is volt, nem tettünk különbséget a politikai hovatartozás között. Van több ilyen ügy a megyébe, ami szerintem nem lehet se a liberális, se a szociáldemokrata, se más párt külön érdek, hanem azok mind olyan fontosságú ügyek, amik a közös érdek és közös ügy, közös erőfeszítést igényel.
Kombinát, maradjunk ennél a témánál. Konkrétan hány embert érint a kombinát ügyének a megoldása, ha alkalmazottakról beszélünk?
Ma a kombinát ugye cirka 2500 családot érint egyenesen, de a kombinát ugye az érinti az egész országot. Ma Romániában 2,5 millió tonna műtrágyát használnak, amiből 1.600.000-et tud termelni a vegyipari kombinát, az Azomures. Sőt, azáltal, hogy a romgáz megvásárolja, ugye ő tudja a legfontosabb alapanyagot biztosítani jó áron, önköltségi áron, a gázt. A legmagasabb, vagyis a legnagyobb probléma az elmúlt időszakban a vegyipari kombinát működtetésében az a gázbeszerzés volt és a gázára.
Igen, most ez a kérdés egyébként, hogy ilyen energiaárak mellett fenntartható ez az iparág? Tehát lehet ezt gazdaságosan működtetni, vagy csak úgy lehet, ha a romgáz önköltségi áron adja a földgázt?
Most olyan, hogyha felmennek itt az árak, emelkedik ugye a műtrágyára is, szükség van műtrágyára. Úgyhogy magas áron is, de kénytelenek a gazdák megvásárolni. Most itt ebbe az a lehetőség, hogy az ország elő tudja saját magának állítani, nem tudom, 70%-át az igénynek. És nem kell importálni.
Nem éri meg importálni, vagy presztízs kérdés az, hogy hát mi, ha mi is elő tudjuk állítani, akkor ne importáljuk?
Most, hogyha én azt gondolom, hogy ha van az állam rendelkezésére egy ilyen működőképes üzem, azt bűn lenne szerintem nem használni és nem kihasználni. Mert miért importáljunk? Ugye most például az elmúlt időszakban a közel-keleti konfliktus miatt nagyon nehézen működött a szállítás. Nem volt ahonnan, vagy sokkal nehezebben tudták beszállítani ide a műtrágyát. Ha itt van a kezünkben a gáz is, a gázkitermelés is, itt van egy működőképes üzem. Ezt ki kell használni szerintem.
Igen, csak hogy a kombinát kapcsán nyilván ott vannak a közvetlenül érintett családok, amit említett szenátor úr, a 2500-as számot, de hogy ott van egy sokkal szélesebb réteg, akik az Azomur és vegyipari kombinát környezetszennyezése miatt szintén érintettek. Lehet garanciákat kérni, vagy tud garanciákat vállalni a romgáz azt illetően, hogy a szennyezés az nem lesz nagyobb mértékű, transzparens lesz a méréseket, azokat a marosvásárhelyiek és nem csak rendelkezésére tudják bocsátani. Tehát itt, amikor a kombinátról beszélünk, akkor a környezetszennyezés az ott van, vagy csak arról beszélünk, hogy van egy stratégiai ágazat, a mezőgazdaságnak műtrágyára van szüksége, mielőtt tudjuk állítani, most aztán, hogy szennyez ez Marosvásárhelyen, ez nem akkora gond, mert hogy az ország más felében jut műtrágya.
Én azt gondolom, mivel az állam lesz a tulajdonosa ennek az üzemnek, és hogy az állam a környezetvédelmi őrség és a környezetvédelmi hatóságon keresztül tudja ezt ellenőrizni, akkor én bíznák az államba legalább ennyire, hogy ő majd ellenőrzi és kordonba tartja. Én úgy tudom, hogy az Ameuropa csoport, a még jelenlegi tulajdonosi kör sokat fektetett a környezetvédelmi, főleg a szennyezés és a fékezésében. Ezt a romgáz tovább kell fejleszte, tovább kell vigye, és itt van a környezetvédelmi őrség, aki ezt kell ellenőrizze.
Ha már a...
És elnézést, és igen, arra itt vannak a civilek, akik számon tudják ezt kérni, mert gyakorlatilag most nem egy magánvállalkozótól tudott számon kérni, hanem az államtól.
Ha már említette a korábbi tulajdonost, a svájci cég nem tudta hatékonyan, nem tudta piaci alapon működtetni az Azomur és vegyipari kombinátot, ezért lett kénytelen megvásárolni a román állam. Bízhatunk a román államban? És itt most megszólal bennem a szkeptikus én abban a román államban, amely a Nemzeti Légitársaságot, a Vasúttársaságot, a Román Postát nem tudja kellő hatékonysággal működtetni. Fogja tudni működtetni az Azomurest?
Én bízok benne, hogy fogja tudni, mivel a romgázi tőzsdén jegyzett vállalat, ezt nem lehet összehasonlítani szerintem egy postával, vagy egy hasonló állami céggel. Érdeke lesz mindenkinek, főleg a részvényeseknek és a befektetőknek az, hogy ez a vállalat jól működjön, és szerintem olyan menedzsmenttel fogják ezt működtetni, ami olyan profitabilissá fogja tenni.
Maros megyei érdekek érvényesítése képviselette Bukarestben, beszéltünk a kombinátról, Radnóti hőerőmű. Egy régóta várt fejlesztésnek kellene a végére érni, nem történt meg.
Igen, ott a kivitelezésnél egy spanyol vállalat cserbe hagyta a kivitelezést. Tudomásom szerint ma 97% készenségen áll a beruházás, és a vállalat vezetője részéről az a vállalás, hogy év végére befejezik ezt a beruházást.
Ratusnyai vízi erőmű. Mennyire lehetünk ez esetben optimisták? Ez is egy évtizedek óta húzódó beruházás.
Igen, a ratusnyai vízi erőművel először 2016-ban foglalkoztam, amikor az akkori kormánynak az volt a szándék, hogy mielőbb befejezni és beindítani ezt a ratusnyai vízi erőművet. A környezetvédő civil szervezetek nem értenek ezzel egyet, ezért akadályozzák, botlasztják. 2024-ben ki volt adva a működéshez szükséges környezetvédelmi engedély, amit megtámadott két civil szervezet, egyik a Deklik ezek közül. A per alatt van ez a környezetvédelmi engedély felfüggesztése, ahol első fokon a Környezetvédelmi Minisztérium nyert, de másodfokon tárgyalják szeptemberbe, és van párhuzamosan ezzel nyitva egy új per, ami azt kérje, hogy megsemmisítsék ezt a környezetvédelmi engedélyt. Itt arról van szó, hogy fákat kéne kivágni a mederbe, hogy fel lehessen tölteni vízzel. Ezt támadják a civil szervezetek. Én azt gondolom, hogy ezt már nagyon rég be kellett volna fejezze az állam, és működőképes állapotba hozni, mert tudunk erdősíteni, máshol is tudunk erdősíteni, de ilyen infrastruktúrát, vagy ilyen erőművet olyan könnyen nem építünk, és ez szerintem bűn, hogy 36 éve ott állt, nem képesek ezen túllépni, és ilyen helyzetbe hozza az állam saját magát, hogy az állam kibocsájt egy működési engedélyt, egy környezetvédelmi engedélyt. És az igazságszolgáltatásnál nagyon el tud akadni, ez furcsa és nevetséges szerintem.
Azt jegyezzük meg, hogy tudtommal nem csak a fák kivágásáról van szó, hanem van egy bizonyos halfajta is, amely veszélybe kerül a ratusnyai vízi erőmű beindítása nyomán, de ez nagyon fontos, amit itt szenátor úr hangsúlyozott, hogy egy 30 akárhány éve elkezdett beruházás van. Most azt nem tudom, hogy hány százalékon áll ez a beruházás, illetve az eddigi munkálatok azok az idők során mennyire kerültek leromlott állapotba, mert hogy itt az, ami nem működik, amit nem tartanak karban, az annak az állaga az romlik.
Én jártam ott személyesen tavaly évben, itt volt az energetikai miniszter és a kollégák. Tehát, hogyha ki tudják takarítani a medret, az működőképes az erőmű. Tehát nincs olyan lerombolt állapotban, hogy ez veszélyeztet.
Hány százalék van a ratusnyai vízerőmű? Vagy ha ezek az engedélyek, ezek sínre kerülnek, akkor viszonylag rövid időn belül be lehet indítani?
Pontosat nem tudok, nem mondanák, nem hülyeséget nem szeretnék mondani, de viszonylag nagyon rövid időn belőle be lehetne indítani.
Autópálya, Nyárád-Szered a Sóvárad nyomvonal, beszéljünk erről. Tervezés, kivitelezés, hogy áll?
Igen, ugye ezt ugyanúgy egy török cégcsoport nyerte meg, a Nyárád-Szered a Sóváradot. Ők most tervezési fázisban vannak. Már zajlanak előkészületi munkák, az építőtelepet megszervezték, tudomásom szerint egy 2 hónapos csúszásban vannak az engedélyeztetések miatt, de hogy mondjam, működik, megy előre, van rá finanszírozás, és várják, hogy befejezik a tervezést, és fognak is neki. Napi renden vagyok a mindkét szakasz helyzetével. Sokat keresnek a polgárok, főleg a Marosvásárhely Nyárád-Szered a szakaszon, ahol hanyag a kivitelező, nem takarítják rendszeresen a bekötőutakat, főleg Szentgericén vagy Adorjánhoz bekötő úton takarítás kell, tehát gyakrabban kell takarítani, erre felhívjuk hetente a figyelmét a kivitelezőnek, az utóbbi időben operatív is.
Egyébként a munkálatok ütemével jól haladnak, jól állnak, tudják tartani
a Marosvásárhelyen az ígéret a kivitelezőtől, hogy még idén az aszfaltréteget ráhúzzák.
Tehát ez azt jelenti, hogy Kolozsvártól akár
Nyárád-Szeredáig jövő tavaszon tudunk közlekedni.
És ez mit jelenthet a Nyárádmentinek? Mit jelent Nyárád-Szeredának? Jobb lesz a nyárádmentieknek, vagy épp ellenkezőleg a forgalom csak meg fogja terhelni az ott élőknek a mindennapjait?
Ez egy nagyon jogos kérdés, főleg a nyárád-szeredaiakat érinti, mert ugye amelyik pillanatban átadják a Nyárád-Szered a Marosvásárhelyt, nyilván az egész forgalom az Nyárád-Szeredán fog átmenni. Hosszabb ideje a polgármesterrel, a Tóth Sanyival ezen dolgozunk, hogy próbáljunk egy olyan terelőutat építeni Nyárád-Szeredának az országos út ügyen keresztül, ami kivezeti Nyárád-Szeredából
ezt a forgalom. Ezt mondjuk el azoknak a hallgatóknak, akiknek a helyismerete nem olyan nagy, hogy most gyakorlatilag a kisváros főterén
igen.
Megy keresztül.
Mi azon dolgozunk, hogy tudjunk minél gyorsabban egy olyan elkerülő útat építeni Nyárád-Szeredának, ami tehermentesíti főleg a központot. Erre van ígéretünk az országos útügytől. Utolsó alkalommal szerintem egy hónappal ezelőtt egyeztettünk Bukarestbe Sándorral. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy a következő szakasznak egy 3 év a határidő a kivitelezése. Gyakorlatilag nem fogja ezt egy életre megnyomorítani Nyárád-Szeredát ez a forgalom, de azon dolgozunk, hogy egy pici időre se terhelye Nyárád-Szeredát.
Jó, viszont látni kellene ennek az autópályának az előnyeit is. Nyilván a forgalomnak a leterhelése az egy hátrány, de egy esetleges ipari partnak az építése Nyárád-Szered a határában, ez már pozitív.
Ezen dolgozik a megyei ipari park, a megyei tanács és a Nyárád-Szered és a Nyárád-Gálfa önkormányzat, hogy a Nyárád-Gálfa és a Nyárád-Szered a közti leszállók körül egy ipari parkot hozzunk létre. Ez, én azt gondolom, hogy a Nyárád mentének egy óriási lehetőség, sőt, szerintem ez a legnagyobb lehetősége a Nyárád mentének, hogy a munkahelyi kérdést megoldjuk. És ez az átutazó forgalom, ez egy ideiglenes, ez egy 2-3 éves probléma lesz, ha nem tudjuk megépíteni a Nyárád-Szered a terelőt. Tehát sokkal nagyobb szerintem a hozadék, mint ami esetleg a negatív.
Zárásként, szenátor úr, nem időszakos probléma, hanem hát, talán mondhatjuk azt, hogy állandó probléma a medvekérdés a Nyárád mentén is. Van erre végleges megoldás, vagy meg kell tanulniuk a Nyárád mentieknek is együtt élni a medvékkel?
Az önkormányzat élhet a jogával, hogy a medvét kilője. Ehhez össze kell hívja a bizottságot, és az a medve, amelyik bement a lakott területre, azt ki kell lőni. És ezzel kell a polgármesterek ezzel a lehetőséggel éljenek. Azon kívül megjelent az új medvekilövési kvóta, amelyik részben segít, de a következő kvótát sokkal figyelmesebben kell összeállítsuk, és sokkal nagyobb kilövési kvótákra van szerintem szükség bizonyos helyeken, mint amit most ez az új törvény biztosít. De én arra biztatom az önkormányzatokat, hogy éljenek a törvényadta lehetőséggel. Az a medve, amelyik veszélyes az emberekre nézve, azt vonják ki.
Novák Levente, Maros megyei szenátor, köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm a meghívást.